az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy összegyűjtöttél bennünket, és köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te színed előtt. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy várhatjuk azt, hogy te szólsz hozzánk. És te látod, Urunk, azt, hogy miket hordozunk testünkben, lelkünkben. Te látod azt, hogy mitől kellene szabadulnunk, miből kellene gyógyulnunk, hogy mire van szükségünk. Urunk, úgy kérünk, hogy te beszélj velünk. És hadd legyen ez a hétvége eszköz a kezedben, hogy formálódjon a mi életünk is, és minél inkább a te képedre. Kérünk, hogy ezen az estén is te szólj. Amen.
Amen.
Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjét, ami megírva találjuk a Márk írása szerinti evangéliumban, a második fejezet 13. versétől a 17. versig. Felállva hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Márk evangéliumából a második fejezet 13. versétől olvasom. Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá. Kövess engem! Az pedig felkelt és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek! Nem tudom, hogy van-e közöttünk olyan, aki súlyos beteg. Most nem kell jelentkezni, hogy én az vagyok, vagy hogy miket éltem át. De megrázó dolog, amikor az ember ezzel szembesül, amikor a diagnózist hallja, hogy ez a probléma az életemben. És én még fiatal vagyok, mondhatom, bár pont az unokatestvéremmel beszélgetünk, nem végül, hogy volt a születésnapom, az utolsó 30-as, vagy a 3-assal kezdődő, és akkor beszéltük, hogy hát már egy 40-hez közeledve, és hogy őnek is mindenféle baja van, hát már így 40 környékén. És hát tényleg így van, ugye, hogy minél idősebb az ember, annál több nyavaját tud összegyűjteni a testében. De megrázó ez, amikor ezzel szembesülünk, hogy valami veszedelmes kor, halálos kor az, amit megállapítanak az én szervezetemben, vagy akár csak a szerettemnek a szervezetében. És amikor ezzel szembesülünk, akkor Isten sok mindent meg tud ezeken keresztül tanítani nekünk. Tapasztaltam én is, hogy egy-egy betegségen keresztül alázatra tanított. Vagy arra, hogy jobban megértsem a másik embernek a helyzetét, amire lehet, hogy korábban legyintettem, hogy hát mi van ebben nehézség vagy probléma, utána megértettem, amikor szembesülnöm kellett a korlátaimmal. Vagy azt is megtapasztalhatjuk ezeken keresztül, hogy jobban szükségét érezzük annak, hogy az Úr segítsen, és tartson meg bennünket. Máskoran természetesnek veszünk dolgokat. Jó, hát megy ez nekem. És kiderül, hogy alapvető dolgokra nem vagyok képes, még itt testi értelemben sem, ha az Úr nem segít. Meg ugye Luthernek is volt mindenféle nyavajája, és tőle olvastam valahol, hogy azt mondta, hogy hát azért is vannak ezek, hogy mi ne akarjunk annyira berendezkedni itt ebben a világon, hogy vágyakozzunk, hogy tovább kell innen mennünk. Tehát nem ez az igazi otthonunk, és az Úr ezt megmutatja, még ezeken a betegségeken keresztül is. És mehetünk hozzám ezekből a betegségekből, nyomorúságokból. Megtapasztaltam ezt én is, bizonyára a testvérek is, hogy milyen jó ilyenkor az Úrhoz menekülni, és elmondani neki, elpanaszolni, és várni tőle a gyógyulást. Aztán persze azt is látjuk, meg tapasztaljuk, hogy van olyan is, hogy valaki egy betegséggel szembesül, oda menekül az Úrhoz, meggyógyul, és azzal a lendülettel akkor már megy is tovább, köszöni szépen a gyógyulást, úgy gondolja, hogy megy ez már az Úr nélkül is. És mit veszítenek? Mennyi mindent veszítenek ezek az emberek? Nem tudják, mit veszítenek. Akik csak ezért mentek oda, hogy akkor meggyógyuljanak, és aztán tovább lépjenek. És milyen nagy békességet és biztonságot jelent az egy-egy ilyen szorongatott helyzetben, hogy ahhoz fordulhatok, aki megalkotott engem. Aki mindent tud ezen a világon, és ismer, és az ő kezébe tehetem le az életemet. És tőle várhatom azt, hogy kezelésbe vegyen engem, testileg is, és lelkileg is. És Jézushoz lehet menni. Ugye az év igénk is így szól, hogy ki az, akinek hirtelen beugrik?
Aki hozzám jön, azt nem küldöm
el. Aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Lehet hozzá menni. Hozzá megyünk, nem fog elzavarni. Nem fog elküldeni. És ezt látjuk egyébként itt is, ebben az igében, hogy Jézus elérhető. Hogy kimegy a tengerhez, kimegy az emberek közé, és mennek oda. Tódulnak hozzá az emberek. Hát itt a betegség kapcsán, ahhoz, hogy egy jó szakemberhez eljusson az ember, ahhoz néha nagyon mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, meg nagyon hosszú időt kell várni. Hogy bejelentkezhessünk, hogy ott lehessünk, és aztán megvizsgálhasson bennünket. És Jézus elérhető. Ez is egy óriási kiváltság, lehetőség, hogy oda mehetünk hozzá. És hát tanította őket, azt olvassuk itt az igében, az Isten országáról bizonyára. Nem részletezi most pont ebben a szakaszban, de máshol látjuk, hogy a példázatokon keresztül kitárta az emberek előtt a mennyek országának a titkait. És milyen jó, amikor erről olvashatunk, mert egyébként mi mit tudnánk az Isten dolgairól, mit tudnánk a mennyek országáról, hogyha Jézuson keresztül mindezt nem mondta volna el nekünk a mennyei Atya. És ahogy az ember szembesül ezekkel az igékkel, az Isten szentségével, közben rádöbben arra, hogy ő nem olyan, hogy én nem vagyok olyan. És hogy szükségem van Jézusra, az ő szabadítására, az ő tisztítására. És mentek hozzá a vámszedők és a bűnösök is. Nemrég volt ez egyébként szintén az útmutatóban kiírt. Igen, ugye ezt is az útmutatóból vettem most erre az estére, csak a bővebb környezetét olvastam fel. És nemrég volt ez is, hogy a vámszedők, bűnösök mentek hozzá. Vágyakoztak, hogy Jézussal lehessenek. És megtapasztalhatták azt az irgalmat, azt, hogy ő nem küldi el őket, hogy náluk, nála lehet változni, lehet szabadulni. Hogy nála lehet bűnbocsánatot kapni. Nem az elutasítást tapasztalták Jézusnál, amit egyébként sok más vallásos farizeusnál megtapasztalhattak. És itt azt látjuk, hogy odalép az egyik vámszedőhöz, Lévihez. Milyen döbbenetes ennek az embernek a neve, ugye Lévi, Jákobnak az egyik fiának a nevét kapta, és nem is akármelyik fiúnak, hiszen ugye a Lévi törzséből származtak a papok, a léviták. És ott van ez az ember ezzel a névvel, hogy, hogy Lévi, aminek a jelentése talán azt jelenti, hogy kísér, csatlakozik, kötődik, vagy ragaszkodó. És ott van ez az ember a vámszedő asztalnál, és hát ott a pénzes zsákokat szorongatja, és azokhoz ragaszkodik. Tulajdonképpen nincs a helyén ez az ember. És itt ez a kérdés van felénk is ezzel kapcsolatban. Pont most kérdezte az egyik testvére, hogy beszélgetünk, hogy a helyemen érzem-e magam. És ez a kérdés most itt mindannyiunk felé, hogy a helyünkön vagyunk-e. És nem feltétlen a munkahelyről van most itt szó, de lehet, hogy az is. A munkahelyemen a helyemen vagyok-e? De a családomban a helyemen vagyok-e? Férként, feleségként, nagyszülőként? Abban vagyok-e, abban a szolgálatban olyan módon, ahogyan az Úr azt szeretné? Betöltöm-e azt a küldetést, amire az Úr elhívott engem, amire egyébként megalkotott, amiért itt a Földön vagyok? És hát ezt mindig úgy, amikor jegyes oktatások vannak nálunk, akkor igyekszem úgy nagy vonalakban átadni azt, hogy hát mi az Isten terve, hogy nem csak a házassággal, hanem az egész életünkkel, és akkor ilyen kis ákombákom rajzokat is szoktam rajzolni, ugye biztos ismerik a testvérek a Vég Tamás bácsinak is azt a könyvét, amiben szintén ilyen pálcika emberkék vannak, hát én nem olyan szép kivitelmű, de azért ezeket így szoktam úgy lerajzolgatni, és úgy azt, hogy a teremtésben az Isten arra alkotott, hogy vele való kapcsolatban legyünk. És hogy ez a lényeg, ez a kulcs az egészhez, hogyha ezt értjük, akkor tudjuk megérteni az egész Szentírást, meg az életünknek a lényegét, értelmét, és ha ezt nem értjük, akkor csomó mindent nem értünk. A lényegét nem értjük ennek az életnek, meg hát a Szentírásnak sem. És hát szokott jönni az a rajz is, ugye, amikor elszakadtunk az Istentől, és ott az a mély szakadék, a bűnnek a szakadéka, amit próbál az ember áthidalni, de nem tudja, egyedül Isten oldaláról a kereszttel lehet azt a szakadékot áthidalni, a bűnnek a szakadékát. És aztán ott van a másik rajz az életünkről, hogy a mindegyikünk életében ott van egy trón, és úgy születünk, hogy a mi nagy egónk, énünk van ott a trónon. Amit egyébként a sátán, a bűnökön, a kívánságon keresztül rángat, és hogy szükséges az, hogy lekerüljünk a trónról, és Jézus kerülhessen oda. És amikor ezeket úgy elmondom, akkor sokszor rácsodálkoznak arra, hogy erről szól a kereszténység. Nem erről hallottunk, hanem arról, hogy hát ha úgy igyekszik az ember, hát vannak persze rossz dolgaink, de hát azért vannak jók is, azokat úgy ki lehet egyenlíteni, szépen mérlegre tesszük, meg majd a jó Isten megbocsát, és akkor majd, amikor oda kerülünk az ítélethez, hát csak nem voltam én annyira rossz, mint hogy az Isten engem a kárhozatra juttatna. És akkor rádöbbennek, hogy hú, hát erről szól, hogy egyébként nekem esélyem nem lenne, hogy a mennyek országába kerüljek, és hogy Jézusért nekem bűnbocsánatom lehet, és hogy szükséges, hogy megtérjek, hogy a bűneimet megvalljam neki, és így szabadulhatok. Ez sokak számára újdonság. Itt a testvérek számára ez nem újdonság, de mégis újra és újra el kell, hogy ez hangozzon, és újra rá kell, hogy erre csodálkozzunk, hogy az Úr mire hív bennünket. És újra szembesülnünk kell azzal, hogy van mit megvallani, van miből szabadulni. És oda lép Jézus Lévihez, és azt mondja neki, hogy kövess engem. Ennyit mond, nem többet. És ez az ember föláll, és követi őt. És tulajdonképpen itt arról van szó, hogy Isten, Jézus az ő teremtő szavával megszólítja őt, és amire ő képtelen volt, hogy a nevéhez méltóan éljen, abban el tud indulni most, amikor Jézus megszólítja. És hát nem tudom, hogy kit, hogy hívnak, bár most elhangoztak a nevek, de nem tudnám felsorolni, és nem biztos, hogy van itt egy valaki is, aki mindenkinek a nevét föl tudná sorolni. De azt tudom, hogy mindannyian Jézus nevéről vagyunk elneveztetve. Keresztjének vagyunk. Meg evangélikusok vagyunk. Katolikus testvérünk is itt van, de evangélikus közegben most. És ugye az evangéliumról, Krisztusról vagyunk elnevezve, és hogyan tudunk a nevünkhöz méltóak lenni, vagy láthatóan evangélikusok lenni? Hát, hogyha az ő hívását meghalljuk. Amikor ő szólít bennünket, akkor mi is fölállunk, és nagyon egyszerűen követjük Jézust. Amire hív, abban elindulunk. És ott hagyjuk azt a régit. Ami ott Lévinek, ugye másik evangéliumokban Mátéként olvashatunk róla, ami számára az a vámszedő asztal volt. Az a bűnös élet. Ugye akkor a vámszedők tudjuk, hogy sokkal többet szedtek be, mint amit elvártak tőlük, a római elnyomó uralmat kiszolgálták, megvetettek voltak, lenézettek voltak, és ez az ember egy szóra ott tudta hagyni ezt a vámszedő asztalt, és tudott fölállni, és menni, felkelni. Ezt úgy is lehetne egyébként fordítani, hogy feltámadt. A lelki halálból is, és követte őt, elindult ő. És ahogy említettem, nem biztos, hogy nekünk most a feladatunkat, a munkánkat kellene otthagyni. Egyébként a vámszedők közül is, amikor oda mentek Keresztelő Jánoshoz, és akkor kérdezősködtek, hogy hát akkor most mit csináljunk? Azt mondta, hogy hát mai szóval, hát végezzétek normálisan a munkátokat. Ne akarjatok többet kérni, meg ne katonáknak sem mondta, hogy ilyen munkával nem lehet. Nem lehet Istennek tetsző életet élni. Nekik is azt mondta, hogy ne erőszakoskodjatok. Normálisan végezzétek ezeket a dolgokat, tisztességesen. De neki akkor, Lévinek el kellett hagynia a vámszedő asztalt. Mert nem volt a helyén. Jézusnak más volt vele a terve, mégpedig az, hogy az örömhírt, az evangéliumot továbbadja. Mással bízta meg őt. És látjuk, hogy utána vendégül látja Jézust, és ott van ez a sok vámszedő és bűnös. Nem részletezi egyébként, hogy most akkor Máté hívta őket, vagy egyszerűen Jézus után mentek ők is, mert azt látták, hogy egy ilyen Máté is mehet hozzá, akkor én is mehetek hozzá. Akkor engem sem fog elzavarni. De ott voltak ezek a nyilvánvalóan bűnös, lenézett emberek, és megtapasztalhatták a Jézussal való közösséget. És egyébként majd lesz erről szó, hogy a gyülekezetben mi is ezt tapasztalhatjuk meg, hogy ott vannak bűnös emberek, akik megtapasztalják Jézusnak a bocsánatát, és aztán elmondják ezt másoknak. Ugye egyszerű szavakkal ezt így szoktuk, hogy egyik koldus elmondja a másik koldusnak, hogy hol kapott ennivalót. Hát ezt tapasztaljuk, hogy egyszerűen továbbadjuk, hogy figyelj, hát itt lehet bűnbocsánatot kapni, itt békességet találsz. Én itt találtam. Gyere, nézd meg, próbáld. És lehet, hogy első hívásra azt mondja, hogy hát ez hülyeség, meg nem jön. De aztán egyszer kipróbálja, és megérzi. Megtapasztalja, hogy itt tényleg van valami. Van valaki. És így szabadultak sokan alkoholból, más függőségekből, gyógyszerfüggőségekből, nyomorúságokból, és élhették meg azt, hogy Krisztussal egy új élet kezdődött. Krisztus elkezdte, Jézus elkezdte fölépíteni az életüket. És hát, milyen nagy dolog az, hogy ezek az emberek mehetnek hozzá. Nyilvánvaló bűnösök, vámszedők. És azt látjuk itt az igében, hogy ez mégsem maradt osztatlan sikert az ott lévő embereknek a körében, hiszen ott vannak a farizeusok. Ezek a jó vallásos emberek, akik sok mindent tudtak, de a szívükben mégsem voltak teljesen az Úréi. Ezt Jézus látta. Az emberek sokszor csak azt látták, hogy hú, hát ezek tiszteletre méltó emberek, akik tanítanak. És Jézus pedig azt mondta róluk, hogy képmutatók. Van egy látszat, de belül halottak vagytok. És ez veszedelmes. És ott vannak ezek a jó vallásos emberek, akik sokszor elvégeztek akár különféle tanulmányokat, teológiai diplomájuk is akár van, és ezt tudják lobogtatni, mutatni, csak éppen élő kapcsolatuk az Úrral nincs. És olyan jellemző, hogy nem Jézusnak szólnak, hanem ott a tanítványoknak kezdenek el magyarázni, hogy hát bűnösökkel, meg vámszedőkkel van itt együtt. És Jézus ezt meghallja, és ő szól oda neki. És egyébként ez, hogy a bűnösökkel, a vámszedőkkel egy asztalnál van, most ugye a cigány misszióról is majd lesz szó, és nem véletlen, hogy a cigány missziós konferenciának ugye az a címe, vagy a, úgy szokta meghirdetni Bakai Péter, hogy ez a közös asztal konferencia. Mert sokan egyébként a cigánysággal is így vannak, hogy cigány. Sokszor hallottam ezt emberektől, hogy cigány a templomunkban be nem teszi a lábát. Ide be nem teszi ilyen ember a lábát. És milyen nagy dolog, hogyha ha formálódnak, akár ilyen emberek is, és aztán megnyílik a szívük a cigányok felé. És Jézus közösséget vállal ezekkel a bűnösökkel, és nála nem úgy működik, mint nálunk, hogy a rossz társaság az esetleg elhúz bennünket, hanem ő az, aki hatással van a rossz társaságra, és tisztítja ott az embereket egyen-egyenként. És olyan értelemben viszont mégis hatással van rá ez az egész, hogy ott a kereszten egyébként ő magára vállalta mindannyiunknak a bűnét. Olyan szinten közösséget vállalt velünk, hogy úgy halt meg ott a kereszten, mintha ha ő követte volna el azt, amit én tettem, és amit a testvérek tettek, vagy mindannyian tettünk. És így szenvedett, és így halt meg értünk, és így adott nekünk bűnbocsánatot és váltságot. És ott a farizeusok mit sem tudnak arról, hogy Jézusban mi van, nem ismerik őt igazán, csak hőzöngenek, hőbörögnek, és Jézus azt válaszolja nekik, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én is, hogyha egészséges vagyok, akkor nem érzek oldhatatlan vágyat arra, hogy elmenjek a házi orvoshoz. Egyébként egy szimpatikus ember, szeretek vele beszélgetni, de nem megyek. De amikor a fogam fájt, és rettenetesen fájt, akkor oldhatatlan vágyat éreztem arra, hogy hadd találkozzam a fogorvossal, és alig vártam, hogy találkozhassak vele. Mert éreztem azt, hogy szükségem van rá. És akkor az ember, amikor érzi, hogy szüksége van a gyógyulásra, akkor mint a Jeremiás igében, a mai Ószövetség igében, hogy gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. És kérdeztem az elején, hogy van-e itt közöttünk súlyos beteg. És lehet, hogy van, aki tudja, és lehet, hogy valaki úgy van itt, súlyos betegként, hogy nem tudja. Testileg is akár. Még nem mutatkozik ez meg a szervezetünkben. Még nem lehet ezt megállapítani. De egyébként is, hát ki az, aki egészséges? Aki azt mondja, hogy teljesen egészséges. És nem csak itt közülünk, hanem bárkit, ha megnézünk, hát az, akit nem vizsgáltak át alaposan. Aki nem esett át egy ilyen teljes átvizsgálásom. Azt tudja mondani, hogy én teljes makkegészséges vagyok. Egyébként pedig mindenkiben lehet valamit találni. És lelki értelemben van-e közöttünk súlyos beteg, akinek orvosra van szüksége? Vagy úgy vagyunk, mint a laodíceai gyülekezet, Jelenések könyvében olvashatjuk, ugye Jézus írja ezt a levelet, A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú Isten teremtésének kezdete, tudok cselekedeteiről, hogy nem vagy hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz hát, és térd meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. És azt egyre inkább látjuk, hogy ez a föld nem egészséges, ez a társadalom, ez nem egészséges, és egyébként csoda, hogy a bűneset óta még így egyben van ez az egész, de vajon meglátjuk-e azt, ami éppen most a mi betegségünk? És látjuk-e azt, hogy szükségünk van most is Jézusra? És halljuk-e, amikor hív? Halljuk-e azt, hogy miből hív bennünket? És halljuk-e, hogy most is zörget? És a kérdés, hogy kitárjuk-e neki életünk ajtaját. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, tényleg azzal szembesülünk, hogy annyi egészségtelen dolog vesz körül bennünket. Szűkebb életünkben, de ami a nagyvilágból is hozzánk eljut. És talán nincs ember, aki ebben az időszakban most nem szorongana, vagy félne, vagy ne kísérteni ezt, hogy ezzel újra és újra megküzdjön. És köszönjük neked, Urunk, hogy ezekből a nyomorúságokból hozzád menekülhetünk. És nem csak a félelmekből, nem csak a testi bajokból, hanem a bűneinkből is. Köszönjük, hogy nálad van a bocsánat. És köszönjük, hogy nálad békességet találhatunk. Add, Urunk, hogy fel tudjunk kelni mi is, hogy követni tudjunk téged, és te látod, hogy milyen szolgálattal bízol meg bennünket, vagy miben vagyunk most, mi az, amiben esetleg megfáradtunk, vagy elbuktunk. Kérünk, Urunk, hogy te védj kezelésbe bennünket, és mutasd meg nekünk a te akaratodat. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor nevedben együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszból, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az alkalom folytatásaként szeretnénk röviden bemutatni a gyülekezetnek a misszióját, és hát javarészt a cigány misszióra koncentrálva, és ezt megpróbálom itt most tömören, röviden.
Bocsáss meg, Péter, egy technikai kérdés. A állomás milyen messze van ide? 17 perc gyalog. Mert ugye ez a Kökényesi Gabi, hogy egy törékeny kis nőtestvérünk Békés Csabáról érkezik, jön egy negyed órája, hogy hívott, hogy ott van az állomáson, de hát nem ismeri Nyíregyházát. Nagyon remélem, hogy ide talál.
Szemben van a buszállomás és a 8-as.
Jó, de hát most ezt nekem tetszik mondani, hát ő már 4 óra 20 perccel szerintem elindult, valószínűleg gyalog, vagy nem tudom. Megcsengessen, mit csináljunk?
Hát,
elmegy, havarodjon itt már.
elirányítani.
Igen, igen. Jó, folytassátok akkor.
Jó, rendben. Nos, tehát nagyon gyorsan szeretnék egy évet fölrajzolni itt a testvéreknek, hogy hogyan indult egyáltalán a gyülekezetünk, annak a missziója, és aztán átadnám a szót a testvéreknek, hogy néhány percben bizonyságtételekkel ezt egészítsék ki, vagy mutassák be, hogy ez az ő életükben hogy történt, és ezt ők hogy tapasztalták. Ugye itt a templomunk látható, a nyírteleki templomunk, és az az ige, ami nagyon fontos a gyülekezet életében, a Philadelphia gyülekezetének, amit írt az Úr annak idején, hogy én már nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, ez a Jelenések 3:8-ból. És hát innen kapta a mi gyülekezetünk a Philadelphia nevet, Philadelphia Evangélikus Egyház Község. És ez úgy indult annak idején, hogy 92-ben Bozorádi Zoltán Esperes itt a nagy nyíregyházi gyülekezet kapcsán arra döntésre jutott, hogy bizonyos területeket le kellene választani. És így akkor még nyírszőlősi területet, a kertvárosit, illetve a nagycserkeszi területet.
Jó.
És akkor megszólítottak ezekre a külön területekre testvéreket. És így jött a hívás Györfi Mihály felé is, aki annak idején még Sámsonházán lakott és főfúrómesterként tevékenykedett. És bár elvégezte a teológiát levelező szakon, de ezzel úgy el lett volna az ottani szolgálatokban, de jött a hívás, és azt értette meg, hogy el kell indulni. De amikor ide jöttek és kipakoltak, akkor is még az volt benne, hogy hát ez tényleg normális dolog, hogy ők pont akkor építették meg a házukat, ott vannak a gyerekekkel egy viszonylag normális fizetéssel, és akkor ide jönnek egy ilyen olyan épületbe, amit egyébként lakhatásra alkalmatlannak nyilvánítottak, de azért jó lesz az majd a papnak, meg akkor a fizetés is egészen más volt, hogy akkor ez tényleg ez Isten akarata, és hogy mondta, hogy ha nem Isten akarata, akkor ő visszafordul akár, az Úr erősítse meg őt ebben, és akkor egy állítatos könyvet kinyitott, és ez az ige volt ott benne, hogy én már nyitott ajtót adtam eléd, és ők ezért imádkoztak, hogy az Úr nyisson kapukat, és zárjon kapukat. És ez az ige akkor számára nagyon megerősítő volt, és így maradtak itt, és kezdték meg a szolgálatot, az evangélium hirdetést. Nagyon kevesen jártak akkor még nyírszőlősre, de aztán elkezdtek más területeken, nyírtelekre is, akkor kijártak akkor még a közösségi házba, és egyszerűen az evangéliumot hirdették sokféle hátterű embernek, mindenféle bűnös embernek, ahogy itt az igében is volt, hát vámszedő, nem tudom, hogy pont vámszedő volt, de mindenféle hátterű emberek, és meghallották az evangéliumot. Megértették, hogy Jézus Krisztusban új életet kaphatnak, bűnbocsánatot nyerhetnek, szabadulhatnak, és adták tovább ezt az örömhírt, és hitből hitbe, szájról szájra terjedt az evangélium, és sok ilyen láncot föl lehet rajzolni, most erre nincs itt részletekben idő, hogy ezt kifejtsük, de lehet, hogy majd a bizonyságtételekből ez előjön, hogy családon belül, hogy néha gyerekeken keresztül került be az evangélium a családba, és aztán jöttek a szülők is, nagyszülők, sokféle ilyen út volt. De a lényeg az, hogy egyre többen elindultak a hitben, és egyre inkább megmutatkozott az, hogy mire van szükség, milyen szolgálatokra van szükség. És a 90-es évek elején testvérek önkéntes módon szálltak be különféle szolgálatokba, így voltak ilyen drogprevenciós szolgálatok, vagy függőségben élőket segítették, alkoholmentő misszió, vagy a csellengő fiatalokat próbálták elérni. És többek közt így indult később egy ilyen kis újság is a fiatalok részéről, az Érted újság, ami ugye hát ilyen kettős értelmű, hogy érted van, meg érted is, hogy érted van. És ezt az újságot az akkori ifjúság nyírtelek minden házába eljuttatta. Tehát önköltségen kinyomtatták, és vitték az evangéliumot ilyen módon, és közben beszélgettek emberekkel, és azt látták, hogy nyírteleknek azon a részén is ugye elvitték ezt az újságot, ahol a cigányok laktak javarészt, és azt látták, hogy van ott érdeklődés, nyitottság a cigányság részéről, és így indult egyébként a cigány misszió is, hogy a fiatalok meglátták ezt a szolgálatot, elindultak benne, hűségesek voltak benne, és aztán bontakozott ki tovább ez az egész. Aztán később, majd persze visszatérünk itt a cigány misszióra, később a 2000-es években nyíltak kapuk, hogy ezek a szolgálatok már intézményesített formában is megindulhassanak. Így indult akkor a házi segítségnyújtó szolgálat, a tanyagondnoki szolgálat, amiről itt van most a mostani tanyagondnokunk István végzi ezt, közösségi szenvedélybeteg gondozó szolgálat, vagy támogató szolgálat, vagy népkonyha, tehát sokféle ilyen intézményes szolgálat is beindult, amiken keresztül az embereknek a szükségeiben segített a gyülekezet. Na most itt ez a cím ennek a diának, hogy diakónia és evangelizáció, ami nagyon fontos, hogy ez a kettő együtt járjon. És ezt is megértették itt a testvérek. Ezért mondom így, mert én akkor még csak távolról szemléltem a gyülekezet életét, hogy a diakónia evangelizáció nélkül szeretetlenség, és az evangelizáció és diakónia nélkül az. Tehát, hogyha magyarul ez azt jelenti, hogy ha valaki csak jótékonykodik, segít a másiknak, egyébként a szívében pedig ott van Jézus, de róla nem beszél, akkor ez milyen dolog, hogy a testi szükségleteiben segít, és a legfontosabbat meg miért nem mondja el. De fordítva is igaz, hogy beszél az Úr szabadításáról, közben látja, hogy szenved, meg megfagy, meg éhezik, és akkor nem igyekszik, hogy ebben is valamilyen módon előre tudja segíteni. Tehát ez a kettő kéz a kézben kell, hogy járjon. Ezt értette meg a gyülekezet, és később is a programok így formálódtak, és a cigányság kapcsán is ezt látták meg a testvérek, hiszen elindultak cigány testvérek, megtértek, és lehetett látni az ő kérdéseiket, az ő nyomorúságaikat, mert ott például a görög szálláson az volt a helyzet, hogy megtért valaki, de nem volt munkája. Akkoriban görög szállás java része nem dolgozott. Ugye lehet így mondani, hogy általában nem dolgoztak, és hát ott volt a kérdés, hogy akkor oké, most én hitre jutottam, meddig szereztem így, ahogy a pénzt, a fát is, hogyha fűtenem kellett, akkor loptam. Na de most akkor mit csináljak? És hát itt jöttek ezek a kérdések, hogy jó, akkor segíteni kellene őket a képzések útján, vagy munkát kellene nekik adni. És így indult a szociális földmunkaprogramon keresztül a foglalkoztatás. Vagy lehetett látni azt, hogy ott a cigány gyermekek olyan hátránnyal indulnak, sokszor már az óvodába menet is, hogy azt mi nem is nagyon tudjuk elképzelni, hogy valaki azt se tudta, hogy kell a csapot használni, vagy a WC-t használni, vagy hogy kell megfogni helyesen a ceruzát is. És nem, egyszerűen nem fejlődtek ki ezek a finom motorikus képességek. Ezekben ez a biztos kezdett gyerekház tudott segíteni. Tehát meglátták ezeket a szükségeket, adottak többször az állam részéről is ezek a lehetőségek, és a gyülekezet pedig beleállt ezekbe a szolgálatokba. A testvérek ezt fontosnak tartották, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a cigány misszió se úgy indult, hogy na akkor a vezetők eldöntötték, hanem a gyülekezetben ez ima téma volt, sokáig imádkoztak ezért, sokan imádkoztak ezért a cigányságért, és vállalták a szolgálatot, vállalták azt, hogy akkor megyünk, és hirdetjük az evangéliumot, és megyünk ki újra és rendszeresen, és most itt vannak testvérek, akik a kezdetektől fogva most is járnak folyamatosan, és végzik ezt a szolgálatot hűségesen. Itt néhány képet hoztam, és tényleg csak így nagy vonalakban tudok erről most itt beszélni, de biztos kezdetház annak idején, hogy indult, hogy itt van Györfi Mihály 2009-es állapotában. Azóta sokkal hosszabb az akkor voltam én itt 6 éves, és ez még a régi gyerekházban, ha nem tudom, felismerik a testvérek Püspök urat, meg Szabó Lajos, akkor rektor urat ott háttal ülnek. Érdekes dolog volt ez ott, hogy ez volt a vizsgaisten tiszteletem ott a cigány testvérek között, és amikor az úrvacsorai liturgia volt, akkor ez egy olyan pezsgő élő dolog volt, hogy ott helyben volt egy nagy konfliktus két család között, és amikor elhangzott a kérdés, hogy megbocsátottál-e azoknak, akik ellened vétkeztek, akkor ez ott zajlott le bennük, hogy akkor hát most megbocsátottam, nem bocsánat, és akkor ki tudtam, hogy megbocsátottam, és utána tudott jönni úrvacsorát venni. Tehát ugye, ugye a cigánytestvérek sokszor elevenebben élik ezeket, meg, meg nyíltabban élik meg azokat a dolgokat, amik, amik bennünk ott mélyen lezajlanak, vagy, vagy, vagy nem mutatjuk. Most a gyerekház már a, az új helyén van, a templomunkban tulajdonképpen. Hát ez egy ilyen covidos kép ott a gyerekek között. Ez meg, hogy állatkertben voltak, kirándultak. Aztán több más program is elindult, ez például a felkészülés segített a lányoknak a felnőtt életre. Ugye sokszor probléma volt az, hogy, hogy túl hamar beleszaladtak kapcsolatokba, felelőtlen szexuális élet folytán, ugye hamar gyermekük fogant, és hát meg nagyon hamar születtek a gyermekek, ott kellett hagyniuk a sulit a fiatal lányoknak, és utána ugye hát már mikor tudnák ezt folytatni, az életük emiatt nagyon nehézé vált a továbbiakban, és ezek a programok abban segítették őket, hogy lássák azt, hogy, hogy, hogy hogyan lehet különféle módokon tovább lépni, kitörni ezekből a, ebből a helyzetből, és persze az evangéliumot is hirdették nekik, meg, a, meg ezekre a dolgokra is felhívni a figyelmet, hogy, hogy érdemes várni. És egyébként ez már kitolódott, most, most már egy fokkal később következik be ez az életükben, és többen tovább tudtak lépni, hogy már akkor középiskolát is elkezdhették, van, aki el is végezhette közülük, és voltak olyan előadók ott, akik, akik híres személyiségek, akik cigányságból, akik, akik segítették őket és motiválták őket, vagy árlátogatás volt, meg különféle más programok. Aztán a szociális földmunka program is beindult, itt látunk néhány képet erről, hogy milyen nagy munka folytott. Hát itt ez a csapat, akivel annak idején elindultak, és kapott a, hogy érdekes, hogy Isten hogy rendezte ezeket a dolgokat, volt ez a lehetőség, de nem volt föld, de az önkormányzat felajánlott egy földterületet, mert ez volt az a földterület, amit az önkormányzat felajánlott. Hát látjuk, hogy ez nagyon durva, és amikor meglátták ott az emberek, hogy na ezt kellene kitisztítani, hát ők is azt mondták, hogy hát ez lehetetlenség, ez, ez, és akkor kellett őket motiválni, bátorítani, bizony, hogyha ha 8 órában itt fogtok dolgozni, akkor ez ki fog tisztulni ez a, ez a terület. És így is történt. Tehát, és tapasztalták ezek az emberek, akik nem szoktak a munkához, mert reggelente mondjuk inkább aludtak, ezek, meg, ezek az emberek megtapasztalták, hogy, hogy a munkájuknak micsoda eredménye van. És sokszor arról szóltak ezek a földmunkaprogramok, hogy a munkába szocializálni az embereket, hozzászoktatni őket ahhoz, hogy reggel fölkelni, bejönni, a 8 óra az 8 óra, ha nem tud bejönni, akkor, az, akkor azt jelezni kellene. És, mert hát korábban ugye az volt, hogy a gyerek elment a suliba, és akkor azt látta, hogy, hogy az apja az meg alszik. És akkor azt várta, hogy na mikor legyen vége a sulinak, hogy akkor ő is aludhasson majd otthon, hogy ne kelljen menni, ne kelljen kimozdulnia. De aztán ez, ez nagyon sokat változtatott az emberek gondolkodásán, és hogy említettem, hogy akkoriban javarészt nem dolgoztak az emberek, most egyébként megfordult, tehát javarészt dolgoznak görögszálláson, és el tudtak helyezkedni. Most már nem a közmunka programok keretein belül, hanem, hanem az elsődleges munkaerőpiacon. És itt a fólia sátor, a korábbi fólia sátor, ami, ami megépült, és látjuk, hogy milyen csodálatos munkát végeztek, és azon a területen épült meg az alternatív centrumnak nevezett épület, amiben most van a gyerekház is, de egyébként az a templomunk, és látjuk, hogy ebben is ott tevékenykedtek a testvérek, itt vannak a tervek, és aztán megvalósult ez, a, ez az épület. Egy távlati kép itt a fóliáról és, a, és magáról a templomról. Aztán történt egy nagy törés, szó szerint az előző fólia sátor az egy nagy hóesés után összetört, összerogyott, és ez is egy csoda volt, hogy, hogy az egész világ megmozdult, hogy, hogy újjáépülhessen. Tényleg szó szerint a kínai testvérek, norvég testvérek, dánok is talán, nem tudom még honnan, amerikaiak adományokat adtak, és immár egy skandináv rendszerre felépült fólia sátor van ott jelenleg is, és ebben végzik a testvérek a...
Mennyit bír ki egy ilyen fólia?
István?
Most 5. éve, hogy felépítettük, ezt a fóliasántrat, és
maga a fólia.
Ebből még négy fent van, négy így.
Ja, és hát voltak ugye ilyen motivációs hétvégék is, amiben az volt a cél, hogy kiszakítani őket ebből a közegből, amiben éltek, és hogy lássanak egy más környezetet, és ez egyfajta sokkot is jelentsen, és arra indítsa őket, hogy máshogy gondolkodjanak. És persze közben az evangélium szólt, ami leginkább hatott rájuk. Az volt ez a tandem program is, hogy négy malacot kaptak, abból van, amelyiket vissza kellett, föl kellett nevelni, aztán visszaadni, valamelyiket levághatták, tehát meg volt ennek a jó rendszere, építhettek disznóla, és aztán különféle más programok is voltak, ez ugye Norvégiában a fiatalokra, meg hogy ők is jöttek, és kapcsolatok épültek, ez a Green Fingers Project, ez pedig abban segítette a fiatalokat, egyrészt a cigányságból, másrészt azokban az országban a menekültek között, hogy az ökológiai gazdaságon keresztül hogyan tudnának közösséget építeni, és ezt is hogy tudnák megtanulni, elsajátítani, és hogy tudnák ezt otthon is alkalmazni. Mert itt egyébként biogazdálkodás folyik, hát most néha be kellett vetni egyszer-egyszer mérget a lótetőnek ellen, mert nagyon elszaporodtak, de egyébként igyekszünk ezt a biogazdálkodást folytatni. Hát most itt sok mindent elhadartam, lehet, hogy valami nem is volt igazán érthető, de lehet majd erről beszélgetni, hogyha még lesz a testvéreknek energia. Viszont én szeretném átadni a szót, mert még 25 perc van arra, hogy a testvérek öten szóljanak. 5 percben, akkor az úgy még belefér, akkor kérném, hogy felügyelő úr kezdje, és akkor szép sorban.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, én Bánszki István vagyok, és kezdem az elejéről, hogy hogyan kerültem én kapcsolatba a gyülekezettel. Gyerekkoromban, mint a 90-es évek elején, amikor Misi bácsi ide került Nyírszőlősre, én Sóstolján a szomszédos településen laktam, édesanyámmal és testvéreimmel, és mint evangélikus családból származó vagyok, így Misi bácsi minket is megtalált és hívogatott, először konfirmáció, utána az ifjúságba becsatlakoztam, és viszonylag korán, 13 évesen meg is értettem én, hogy értem is meghalt az Úr Jézus. És befogadtam a szívembe, nagy örömmel jártam a gyülekezetbe, jártunk szolgálni. Jött a középiskola, és mivel anyukám egyedül nevelt minket, nagyon sokat kellett segítenem napszámba járni, dolgozni, és sajnos sokszor ezt az utat vittem, folytattam, és eltávolodtam szépen lassan a gyülekezettől, az Úrtól, és az életemben egy nagyon hosszú törés következett be, ami 15 évig tartott, és egy olyan mélységbe került az életem, amikor már az forgott a fejemben, hogy van-e értelme az életemnek. Azt csináltam, mezőgazdaságban dolgoztam, hajnalban felkeltem, beültem a traktorba, kimentem a határba, dolgoztam, este későn bejöttem, ez ment napról napra. Nem volt más az életemben, csak ez, és eljutottam odáig, hogy úgy láttam, hogy ennek nincs értelme. Ez nem élet. Nem tudok szórakozni, nem tudok élni, semmit nem tudok csinálni. És akkor egy pillanatra ez átfutott az agyamon, hogy ennek így nincs értelme, de az Úr már küldte is a következő impulzust, hogy ott van ő, és talán ő tud segíteni. Visszaemlékeztem arra, hogy milyen is volt az életem, amikor a gyülekezetbe jártam. És feljöttek az emlékek, a jó emlékek, ahol szerettek, ahol megbecsültek, ahol jól éreztem magam, és vágyott a szívem vissza, de a lábam nem tudott elindulni, nagyon sokáig. Még ott eltelt 2-3 év, mire átléptem a templom ajtó küszöbét újra, és onnantól kezdve beszippantott ez a jó lét, úgymond, az Úr Jézus már teljesen a szívemet megérintette újra, és egy biatorbágyi alkalommal, egy férfi héten vehettem részt, ahol megláttam azt, hogy milyen mélyre is süllyedtem, és hála az Úrnak le tudtam tenni azokat a bűnöket, amelyek megkötöztek engem ez alatt a 15 év alatt, és ki tudtam állni a gyülekezet elé, hogy itt vagyok újra, és szeretnék szolgálatba állni. Nem kellett sokáig várnom a szolgálatra, nagyon hamar kaptam az első szolgálatomat. Egy családi napot szervezett a gyülekezet, és a templomunk számos teremmel rendelkezik, és az egyik terem ajtajába kellett állnom, és ott kellett útba igazítanom az embereket, hogy éppen milyen előadás folyik, vagy hogyha valamit keresnek, akkor azt hol találják meg. És ezt olyan örömmel tudtam végezni, hogy szinte a föld felett lebegtem, mert az Úr Jézusnak végeztem ezt a szolgálatot. Nagyon csodálatos érzés volt. Utána jöttek sorra a gyerekszolgálat, ifjúsági szolgálatra a felkérés, és mire észbe kaptam, azt láttam, hogy nem egyedül vagyok, hanem az Úr adott egy társat, aki már azóta a feleségem. Három gyermekünk született azóta, és utána már közös volt a szolgálatunk. És az első találkozásom a cigány fiatalokkal a FEFE programban volt, amit Péter említett. Ott találkoztam először közvetlen közelről velük, és egy nagyon jó időszak volt, nagyon áldásos időszak volt ez a néhány hónap, amíg ez a program tartott. Itt kezdődött el a kapcsolat, később a földmunkaprogramnak a vezetését kaptam meg. Ott nagyon komolyan formált az Úr engem, tanított engem. Mivel volt mezőgazdasági tapasztalatom, ebben nőttem fel, ebben dolgoztam hosszú éveken keresztül, így láttam a lehetőséget, hogy mit lehetne kihozni abból a földterületből, amit megműveltünk. És én próbáltam őket munkára bírni, hogy akkor menjünk, csináljuk, mert akkor ez nagyon jó lesz, de hát ők ezt nem akarták. És voltak konfliktusok, veszekedések is voltak. Utólag tudtam meg, hogy a biciklimet többször kiszúrták, de hálás vagyok az Úrnak, hogy tetlegességben nem ment át ez a veszekedés, bár egyszer-kétszer azért közel volt a dolog hozzá, de az Úr formált engem is. Ki tudta munkálni bennem azt, hogy tudjak megelégedni azzal a kevéssel, amire képesek, amit el tudnak végezni. És szépen lassan motiválni őket. Kaptam erre lehetőséget is a Szent István Egyetem kapcsán meghirdetett egy próbaképzést, Gödöllői Egyetem, és ott ketten is a főmunka és a szociális programnak a, úgymond a cigány vezetője volt, akik ott honnan ott élt közöttük, sőt ő nem is cigány volt, hanem magyar, a Csaba, és bele együtt elmehettünk, és ott egy képzésen voltunk, amikor jött a hír, hogy összedőlt a fóliasátor, és megrogyott a térdünk. Leborultunk az Úr elé, Uram, most akkor hogyan tovább? Fólia nélkül nem tud menni a program tovább. És imádkoztunk közösen. És az Úr három hónap alatt megadta az új fóliára valót. Egy fél év múlva újra vetettünk a fóliára. Nagyon nagy csodákat éltünk meg. És később a tanyagondnoki szolgálatra hívott el az Úr, amiért nagyon hálás vagyok, bár nagyon félve kezdtem ebbe a szolgálatban, mert hát nagyon sok nehézséget hallottam erről, hogy közvetlenül konfrontálódni az emberekkel, mindennapi kapcsolatban lenni velük, de de az Úr ezt nagyon jól kihasználta, és nagyon sokat formált engem is benne, és ahogy az előző tanyagondok megfogalmazta nekem, hogy ez egy óriási lehetőség, mert nem alá fölé rendeltség van, hanem egymás mellett vannak. Én vagyok ő értük. Segítem őket, hogy eljussanak a boltba, eljussanak az orvoshoz, eljussanak a gyógyszertárba, vagy a kórházba, vagy nagy bevásárlást csinálni, és közben beszélhetek velük a napi problémákról, említhetem nekik a megoldást, hogy az Úr Jézusnál keressék a megoldást, és nagyon jó beszélgetések alakulnak ki, és közben meg az időm is lejárt, úgyhogy röviden ennyit mondanék, és szeretném átadni a szót.
Köszönjük. Köszönjük. Majd jelzem, hogyha esetleg az 5 percen túl vagyunk, majd próbáljuk tartani az időt. Ugye?
Köszöntöm én is a testvéreket. Bán Jánosné vagyok, én is a Philadelphia gyülekezetből jöttem. Annak ideje, körülbelül már 20 év is elmúlt, hogy én hitre jutottam. A polgármesteri hivatalban dolgoztam, és így nap mint nap találkoztam cigány testvérekkel is. És ugye sokszor fordultak hozzám kérésekkel, hogy nyomtatványt kitölteni, vagy egyszerűen csak beszélgetni szerettek volna. És olyan sokszor gondolkoztam én is azon, mint ahogy lelkész úr is mondta, hogy hogyan kellene menni hozzájuk, hogy ugye ha engem Krisztus meg tudta fordítani az életemet, ha engem meg tudott szabadítani, akkor őket is meg tudja. Nekik is ez az egyetlen lehetőségük van, hogy megismerjék Krisztust, és az ő életük is megváltozott. Aztán a gyülekezetből elkezdtünk kijárni, először csak havonta egyszer mentünk, első vasárnap délutánonként. Úgy neveztük el, hogy zsíros kenyérnap, mert olyankor mindig zsíros kenyeret kentünk nekik, teját főztünk, mikor, mit, de akkor még kevesebben voltak, utána aztán ez egyre jobban kezdtek szállni, egyre többen, és akkor néhány asszonytestvére úgy láttuk, hogy jó lenne foglalkozni külön az asszonyokkal, és akkor elkezdtünk egy ilyen alkalmat, ahova az asszonyokat próbáltuk meginvitálni. Hát volt olyan, hogy kimentünk vasárnap délutánonként, nem volt senki. Aztán láttunk egy valakit jönni, volt kettő. És akkor, ahogy telt az idő, elkezdtek szállingózni, egyre többen lettek, és érdekelte őket, amit el tudtunk mondani az evangéliumról, a saját életükről, a bizonyságtételet nagyon érdekelték őket. Egész addig, amíg aztán a férfiak is elkezdtek bekérezkedni ezekre az alkalmakra, és akkor utána ez már úgy kibővült, hogy már istentiszteleti alkalmak is voltak. Először ugye még ott, ahogy a képeken is lehetett látni, a gyerekházban volt, és volt olyan, amikor teljesen megteltek a termek. Vége volt az istentiszteletnek, és akkor a testvérek nem álltak fel. Nem mentek el, hanem mondták, hogy énekeljünk még, beszélgessünk. Úgyhogy volt, hogy egy-egy istentiszteleti alkalom 2 óra is volt, meg még több. Aztán most ez az új, minek hívjuk, nem tudom, a templomunkba, Görögszárs ugye a lehetőség ott van, de most egy kicsit kevesebben járunk. Most is úgy elkezdtek szállingózni, hogy hol egy, hol kettő. Úgyhogy csak bizakodhatunk, hogy majd újra megtelnek a terme, vagy megtelik a terem. Imádkozunk érte, nem tudhatjuk, hogy mi ebbe az Úr akarata.
Ott Görögszálláson magyarok is?
Magyarok is vannak. Vannak mostanában magyarok többen jártak Isten tiszteleteit a cigányok.
Igen.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Szalamics Józsefné vagyok, és hát én is Isten nélkül éltem sokáig. És egyszer, amikor dolgoztam és hazamentem, a 3,5 éves kisfiam azzal fogadott, aki addig nem igen beszélt, hogy volt itt egy jó bácsi. Hát ki az a jó bácsi? Aztán a férjem mondja, hogy egy lelkész úr keresett téged. Ez 1992-ben volt. Györfi Mihály lelkész úr házról házra járt, és kereste fel az evangélikus családokat. többször jött, és én mondtam, hogy hát nekem nincs időm ilyesmire, itt a két gyerek, mindenre hivatkoztam. Aztán mindig hívogatott, hogy bibliaórát tartanak a közösségi házban. Ó, nincs nekem ide, de egyszer elmentem. Tehát két év után egyszer elmentem, és azt a békességet, azt a szeretetet, amit én ott kaptam, azt nem tudom elmondani, még most is könyvbe lábad a szemem. És eljutottam Biatorbányra, ahol átadhattam az életemet. Rájöttem arra, hogy a legnagyobb bűn az volt, hogy Isten nélkül éltem eddig. És megtérésem után azért az óvodába kaptam megbízó levelet, hogy tarthatok hittant. Hát a főnökünk ki volt teljesen, hogy hát hogy így, hát látjuk a változást, de hát csak így. És mindenféle akadályt hárított, de minden támogatást megkaptam hozzá, és a végén tarthattam hittant a gyerekeknek. És hát ez így ment tovább, de imádkoztam, hogy Uram, hát milyen szolgálatot szeretnél Te adni nekem még, vagy mit szeretnél velem kezdeni. Akkor beindult a cigány misszió, de hát ez is úgy, hogy először 30-an is mentek, talán 40-en is, kenték a zsíros kenyeret. A magam esze szerint eldöntöttem, hogy nem, én nekem erre nem lesz időm, meg vasárnap, pláne. De azért tusakodtam, és mikor kinyitottam a Bibliámat, később olvastam el az igét, az ige fogadott a Máté 28-21-22-es igevers, hogy menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Hát ez úgy mellbevágott, tudtam, hogy nekem szól. Ott hagytam csapott papot, elmentem a templomba, tudtam, hogy ott már kenik a zsíros kenyeret. És akkor így kezdtem el én is kijárni, éreztem, hogy ott van a helyem. Hát nagyon sokat imádkoztunk a testvérekkel, hogy hát ugye, hogyan tovább. Én dolgoztam ott, görögszálláshoz közel az óvodába, Belegrádon, és ott főleg cigány gyerekek jártak. Volt már kapcsolatom. És visszautalnék a cigány misszióra, mert ott olyan nagy megtérések voltak, és köztük egy asszonyra szeretném fókuszálni most ezt a mondandómat. Volt ott egy asszony, Gajas Piruska. Nemrég ment haza az ő mennyei atyához, és őt régről ismertem. Én már onnan elkerültem. Csak aztán hallottam, hogy baj van Görögszálláson, baj van az óvodában is. Hát mi a baj, mi a baj? Hát az volt a baj, hogy addig az óvónénik mentek le, Belegrád, az vagy 2 kilométerre van Görögszálláshoz. Az óvónénik lementek Görögszállásra, felvették a cigány gyerekeket, bevitték az óvodába, átöltöztették őket és kezdték a napot. Aztán a főnök mondta, hogy hát most már több a feladat, hát a szülőknek a feladata, a fiatal szülőknek, hogy fel kell kelni időbe és vinni a gyerekeket az óvodába. Nagy lázadás volt. Hát nem túl szép dolgok is zajlottak a szülőértekezleten, ahogy hallottam. De aztán azt is hallottam, hogy az egyik cigány testvérünk, ez a nagymama, felkelt minden reggel, felgyalogolt az óvodához, felült a buszra, lement Görögszállásra, felszedt az összes cigány gyereket, mert a sofőr megmondta, hogy csak kísérővel jöhetnek a gyerekek. És ő mindig felhordta a gyerekeket a óvodába, átöltöztette, beengedte őket, és ez ment egy jó darabig. De közben milyen érzés lehetett neki szembe kerülni az övéivel? Kiállni azért, hogy hát keljetek fel! Rendezzétek a gyereketeket. Hát az a szülő feladata elhordani az óvodába, meg reggelit készíteni neki, meg feltenni a buszra. És hát ez egy jó darabig ment, De Piroska néni nem adta fel. Tehát olyan békességgel és olyan szeretettel. Hát az erőt ő megkapta Istentől, de senkit nem bántott meg. És aztán egyszer csak megtört a jég. Jöttek a fiatalasszonyok, mindig volt jelentkező. Mindig jelentkeztek a sofőrnél, hogy ő a kísérő, ő viszi a gyerekeket. És leváltották ebből a kis szerepéből, és olyan hálások voltunk, a főnököm is nagyon tisztelte, és mély tiszteletnek örvendett ott a cigányság körében is, a mai napig, mert ő olyan álhatatos szívvel és olyan szeretettel, nem bántott meg senki. Ő csak tette a dolgát. Nem háborgott, vitte a gyerekeket, és aztán ez nagyon jó irányba ment, és még hadd mondjak még valamit. Nekem olyan öröm volt mindig, mikor hát akkor nagyon sokan jártak még gyerekóráról, görögszálláson is, és mikor füleltek, hogy hú, most úrvacsora van. Először nem is tudtam, hogy miért olyan nyugtam. Menni kell be Misi bácsihoz, most fogja osztani az úrvacsorát, nekünk áldást fog adni. És hogy azoknak a kisgyerekeknek, ha Isten dolgairól még nem is tudtak mindent, de azt érezték, hogy az milyen jó dolog, hogy áldást kapnak. De ugyanígy van a Péter lelkész úrral is. Tehát ő neki, ha azt meghallják, azt tudják, hogy a szüleik is veszik az úrvacsorát, nekik is. Isten őket is szereti, és ez egy olyan megtapasztalás volt. És bár most, hát lecsökkent a létszám, van egy-egy gyerek, de az is olyan megható volt, hogy nem tudtam egyszer kimenni, előfordult, beteg voltam, a társaim rám szóltak telefonon, te az a kis Katica, imádkozott, érted, hogy meggyógyuljál. A cigány gyerek, értem. És volt egy másik gyerekem az óvodámban, az meg a főnököm kérdezte, hogy mivel köszöntsünk fel téged? Hát az atyám két kezedben. Hát az meg hogy van? És megtanította az egész csoportnak a atyám. Kis evangelizációt végzett a csoportban, úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy végül is engedtem Isten akaratának, de azért figyelmeztet is Isten, hogy vegyem komolyan, nagyon komolyan, és az igét nagyon komolyan tanulmányozzam, mert Isten szól hozzám, és ő megmutatja, hogy hogyan kell a családban élni, hogyan kell a gyereket nevelni. De ezekben a szélviharos, össze-vissza irányzatokban csak úgy tudok én is megállni, ha pontosan tudom mondani, hogy nézd erről, Isten ezt mondta. Te mondhatod a világban a te dolgaidat, de nekem Isten ezt mutatta meg. És én e szerint próbálom a gyerekeket is, meg hát a családomat is rendezni. Úgyhogy, ha Isten engem megerősített, és egy új életet adott nekem. Olyan jó volt látni azt a sok ébredést. Ő formálta azokat a cigány embereket, és ők is új életet kaptak. És hogy ne hagyjuk abba az imádkozást, ne hagyjuk abba, mert vágyban a szívükbe találkozunk velük. És aki Istenben bízik, az nem fog megszégyenülni. És ezt ők is nagyon jól tudják.
Köszönöm szépen!
Elvileg még 3 percünk van,
Köszöntöm a kedves testvéreket, Korpás Éva vagyok. Én nem régóta vagyok a gyülekezetnek tagja. Én úgy gondolom, hogy most már tudom pontosabban, hogy nincsenek véletlenek, mert engem a munka, de a munkán keresztül az Úr vezetett ehhez az evangélikus gyülekezethez. Tudnélik, jó példák, jó és rossz példák hírnökeként dolgoztam, ez volt a munkám, és nekem nagyon tetszett az a cigány misszió, aminek hírét hallottam, hogy annyertelek ki Philadelphia gyülekezetben milyen csodák történnek. Tehát a biogazdaság, a szociális földprogram, a biztos kezdett gyerekház. Tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kevés olyan gyülekezet van, nem csak evangélikus, hanem egyáltalán kevés olyan gyülekezet, ahol ilyen cigánymissziós munka folyik. Én egyébként eredendően evangélikus vagyok. Konfirmáltam is, de elhagytam az urat, illetve nem sikerült valahogy megszólítania az akkori lelkészemnek, aki a konfirmációs alkalmakat tartotta. De aztán az úrnak gondja volt arra, hogy én ne csak krónikása legyek az itt zajló eseményeknek, hanem hogy megtapasztaljam az ő csodatívő hatalmát, mert 3 évvel ezelőtt történt a szervezetemnek egy majdnem végzetes összeomlása. Tehát a sürgősségi intenzív osztályon 1,5 napról én nem tudok elszámolni. Azt mondták az orvosok, miután magamhoz tértem, hogy ne nekik legyünk hálásak, ne neki legyek, az orvosnak legyek hálás, hanem az égieknek, mert hogy ők fordítottak vissza engem, úgyhogy talán azt mondom, hogy egy kisebb fajta csoda, hogy én most itt vagyok és beszélek, és nagyon hálás vagyok az Úrnak ezért. Tehát én nem csak, mint krónikása ezeknek a tevékenységeknek dolgozom, hanem itt maradtam a gyülekezetben is. Egész pályafutásomat végigkísérte az, hogy én cigány emberek között nagyon sokat megfordultam, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Úgyhogy valahogy nem volt kérdés számomra, hogy az Úr szerintem engem erre a pályára állított. Tehát csatlakoztam az asszonytestvérekhez, és én is járok ki minden vasárnap. Hát van, amikor én sem tudok menni görögszállásra, a cigánymisszióba, ahol hát vannak olyan családok, akikkel tényleg azt mondom, hogy közeli jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Tehát ha lelki segítségre van szükség, most például Sopron-Kövesden dolgozik egy házas pár, jöttek ugye Győr-Moson Sopron megyéből testvérek, tehát itt tudják, hol van a Sopron-Köves, most már én is tudom. Ők ott dolgoznak most már több mint 3 hónapja, ez a cigány házas pár úgy tűnik, hogy kiállt a próbát, és én úgy gondolom, hogy ebben a testvéreknek és az Úrnak természetesen nagy szerepe van. Tehát most például ők azt kérték, hogy imádkozzunk értük azért, hogy megmaradjon a munkahelyük, mert hiszen otthon még 2 család van, akiken nekik segíteniük kell. Tehát, hogy ilyen dolgokat hoz elénk az Úr, és mi igyekszünk szolgálni. Igyekszünk szeretni, igyekszünk szolgálni, amíg lehet. Lehetne még sok-sok példát hozni, hogy milyen módon hoz elénk az Úr cigány testvéreket. Valóban változott a világ, tehát mióta az internet van, sokan az ige hirdetést az internetről hallgatják, nem biztos, hogy eljönnek a gyülekezetbe, de látjuk, hogy olvassák az igéket, amelyeket a testvérek feltesznek, megosztanak, és ha nem személyesen, akkor akár, ha nagy távolságban pillanatilag, akkor az interneten keresztül vagyunk kapcsolatban. Ennyit szerettem volna elmondani, nem szeretnék visszajönni.
Mi volt az a munkája? Mondta, hogy jó és rossz?
Hírnöke.
Rádióriporter vagyok.
Ja, ez nem hangzott el.
Nem, ezen. Misztikusan volt.
Igen, így kerültem görögszállásra, hogy hallottam hírét, hogy itt milyen csoda dolgok történnek. Ezt én meg is tapasztaltam a saját szememmel. És közben az Úr pedig formált engem, tehát eközben történt ez a csoda. Nekem csoda kellett, hogy visszatérjek az evangélikus egyházhoz, tehát én nem szégyellem. És én nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy megtartott, és hogy tudtam olyan műsorokat is készíteni, ahol tudtam szólni. És nem gondoltam, hogy hirdetni fogom az evangéliumot, tehát hogy ez számomra egy nagyon csoda dolog.
Köszönöm szépen. Erős vár a mi Istenünk, Hull Egyedikő vagyok, evangélikus lelkész, és igazából én a cigánymisszióról nem tudok bizonyságot tenni, hiszen csupán több mint egy hónapja tartozom a gyülekezethez, és nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, mert sok mindent megtudtam a gyülekezetben folyó szolgálatról, viszont Péter lelkésztársammal úgy beszéltük meg, hogy én egy nagyon rövid bizonyságtételt arról mondok, hogy az Úristen úgy hozott engem ebbe a helyzetbe. A 38. születésnapomon történt egy nagyon elképesztő élmény, amikor az Úristen olyan szinten érintett meg, nem akkor ismertem meg őt, és nem akkor tértem meg, de olyan szinten érintett meg, hogy azt éltem meg, hogy innentől kezdve életem minden területe felett átvette az irányítást. És nem sokkal ezután többször is megkérdezte tőlem, hogy kész vagyok-e bármire, hogyha ő azt mondja. És ez nagyon érdekes volt, mert ez egy visszatérő kérdés volt, különböző áhítatos könyveken vagy áhítatos helyeken keresztül. És én akkor kimondtam azt a választ az Úrnak, hogy igen, kész vagyok, bármi legyen is az, de ugyanakkor ott volt bennem egy nagyon erős félelem, mert éreztem azt, hogy föl fogja borítani az addigi életemet nagy mértékben. Az a sok kiszámítható dolog, ami addig megvolt, az biztos, hogy meg fog változni, és félek attól, hogy ez mi lesz, de nincs más választásom, hiszen övé az irányítás. És én ugye akkoriban a kecskeméti gyülekezetben voltam, gyülekezeti lelkészi szolgálatban, és onnantól kezdve sok mindenben kezdett az Úristen szólni hozzám, és kijelentéseket, vezetéseket adni. Lényeg az, csak hogy rövid legyek, hogy 2021, tehát egy évvel ezelőtt, április 28-án egy nagyon-nagyon hosszú vívódás után rengeteg imádság és sok tényező már utalt erre, igén keresztül mondta ki számomra azt teljesen egyértelműen, hogy ő lezártnak tekinti a kecskeméti szolgálatomat, és hogy valahol máshol van az én helyem, amit ő tud, és hogy oda szeretne vinni. Az az ige, amit én akkor április 28-án kaptam, az egy, tehát ott tényleg az Úristen szól, az így hangzott, hogy ezt mondja a Szent és igaz, amit ő kinyit, az senki nem zár be, amit ő bezár, az senki nem nyitja ki, tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senkiben nem zárhat. És akkor abból azt értettem, hogy a zárt ajtó Kecskemét, van egy nyitott ajtó valahol, még nem látom, hogy hol. És következett 3 hónap nagyon nehéz időszak, hiszen normális esetben egy lelkész akkor megy el egy gyülekezetből, ha tudja, hogy hova kell mennie. Na most nekem meg kellett tanulnom, hogy az Úrnál nincsenek sablonok, mert nem biztos, hogy egyből viszi az embert oda, ahova mennie kell. És aztán 3 hónap nagyon nehéz küzdelem, imádság, tusakodás után, július végén úgy feküdtem le az esti imádság után, hogy Uram, én ebben most már belehalok ebbe a helyzetbe, tudom, hogy nem itt van a helyem, nem tudom, hogy hol az a nyitott ajtó, mit csináljak, mondd már meg, légy szíves, és másnap reggel azt mondta Isten, hogy eleget kerülgettétek már ezt a hegyet, forduljatok észak felé. Úgyhogy ennyit mondott az Úristen, hogy az irány megvan, indulás előre, gyakorlatilag úgymond a semmibe. És akkor én akkor hivatalos úton rendelkezési állományba kértem magam, úgy, hogy égett a szívem az Úrért, a szolgálatért, nem értettem, hogy miért nem akarja az Úr, hogy gyülekezetben legyek, holott engem gyülekezeti lelkészi szolgálatra indított el, de nem tehetem meg azt, hogyha az Úr szól, akkor, és megértettem, hogy mit akar mondani, akkor engedetlen leszek. Mert eddig azt tapasztaltam meg, hogy az Úristen munkálkodik a szolgálatomon keresztül, de ha ellent mondok neki, akkor biztos, hogy elveszi tőlem a Szent Lelket, és ezzel nem lehet játszani. Lesz, ami lesz, el kell engedni mindent. És akkor így kerültem Budapestre, fantasztikus volt megélni, ahogy az Úristen ott szolgálatokat adott, a rádiómissziós szolgálatokban sok lehetőséget kaptam, meg nagyon sok egyéb evangelizációs szolgálatok is. Helyem ugyan nem volt fixen az egyházban, mégis az Úr gyülekezeteiben annyi helyen tudott engem az elmúlt évben használni, és közben folyamatosan kértem a vezetést, hogy mondjál már Uram, légy szíves valamit, hogy akkor merre tovább. Volt, amikor azt éreztem, hogy elfelejtettél Uram, mert kihoztál, leraktál itt, és elfelejtesz mondani nekem konkrétumokat. 2 nappal később jött egy olyan telefonhívás, ami abban azt tudtam meg, hogy nem felejtett el az Úr, úgyhogy türelem, még nincs itt az ideje, hogy megtudjam. És aztán februárban kaptam a következő konkrétumot, egy ézsaiási profécia alapján, amikor ugye az volt a kérdés, hogy most hagyományos típusú gyülekezetbe szeretne vinni az Úr, vagy valami nem szokványos helyzetbe, vagy mit szeretne kezdeni velem. És akkor azt mondta az Úr, hogy pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. két dolgot mondott ezzel nekem Isten, hogy nem hagyományos jellegű gyülekezetbe fog vinni, hanem missziós terepre, és valahol nagyon messze. És ez engem megint félelemmel töltötte, hogy jaj, hát én azért ettől félek, de úgy tudtam, hogy ez az irány megvan. És aztán április 1-én érkezett egy telefonhívás Malik Péter lelkésztől, akit nem ismertem, ő se engem, de az Úristen valahogy fölhívta rájuk a figyelmemet, és a kérdés az volt, hogy felmerült a nevem, Gyöfi Mihály nyugdíjba ment, lelkészválasztás kapcsán, és beszélgettünk. És fantasztikus volt számomra az a beszélgetés, úgy tettem le a telefont, hogy azt fogalmaztam meg, hogy egy lélek van bennünk, és ez nagyon megerősítő volt, nem tudtam, hogy fog alakulni a kapcsolatunk, tehát hogy lesz-e egyáltalán nekem közöm akkor ahhoz a gyülekezethez, de nagyon hálás voltam Istennek azért a beszélgetésért, és azt mondtam akkor, hogy ha az Úr egyértelműen kijelenti, hogy mi a szándéka, én csak akkor tudok válaszolni erre a kérdésre, hogy akkor mennem kell, nem kell mennem, imádságban fogom hordozni. Aznap éjjel nem aludtam, aztán rájöttem, hogy fölösleges próbálkozni, és akkor imádkoztam sokat, és akkor azt helyezte Isten a szívemre, hogy kattintsak rá a gyülekezet honlapjára. És telefonon kattintottam rá, és az egész telefon kijelző kitöltötte ez az egy mondat, hogy íme nyitott ajtót adtam eléd. És én egy éven keresztül azt a kérdést tettem föl nap mint nap Istennek, hogy nyitottál nekem egy ajtót, de hol? És ott volt, hogy itt a nyitott ajtó. És azért úgy rögtön belehasított a szívembe, hogy hát egyértelmű, jó voltak sok kérdésem, meg félelmem, de azokat Isten utána rendezte, de az, hogy Istennek mi a szándéka, az innentől kezdve nem volt kérdés. Viszont ami nagyon megdöbbentő volt, hogy én azért megkaptam, sok konfliktusom volt sokszor emberekkel, hogy szabad-e komolyan venni az Isten igényét, vagy mennyire szabad komolyan venni. És például ebben az időszakomban is, amikor, hogy Isten az ő igéje alapján világossá fogja tenni, hogy hol a nyitott ajtó számomra, azért azt a fejemhez vágták, hogy na nehogy azt hitt, hogy majd Isten beleírja a gyülekezeted nevét a Bibliába. Beleírtam. Még arra is képes volt, hogy Philadelphia gyülekezet, és tényleg ez aztán találkoztunk a gyülekezettel, és tényleg ez erősödött meg kölcsönösen bennünk, hogy annyira látjuk Isten vezetését ebben, hogy nem kérdés, hogy ő készítette el ezt a dolgot, és úgy, hogy tulajdonképpen messziről, de tehát, hogy neki semmi nem akadálya, mi a szándéka, ha engedelmesek vagyunk benne, akkor ő azt világossá tudja tenni, és a megfelelő időben léptetni is fog megfelelő embereket. És tulajdonképpen, ami számomra, és nem elsősorban a cigány misszióhoz kapcsolódik, de mégiscsak a misszióhoz, hogy a gyülekezet azt látta, hogy mivel Mirtelek Görögszállás és Kisvárda 55 kilométerre van egymástól, ezért amikor Misi bácsi nyugdíjba megy, és jön valaki szolgálni, akkor az ne Mirtelekre költözzön, vagy Görögszállásra, hanem Kisvárdára, hogy az ottani kis közösségnek, ahol Isten fantasztikusan munkálkodott az elmúlt 20-valahány évben, tényleg csak ámulok látni azt az erős alapot, amit az ottani szolgálók, laikus szolgálók, Misi bácsi Péter az elmúlt években lefektettek, hogy akkor abba úgy tudjon belépni valaki, aki a helyben lakó lelkészségével tudja erősíteni a közösséget, és nagy reménységünk az, hogy ha Isten ennyi mindent megmozgatott dolgokért, akkor ezt nem azért tette, hogy érezzük jól magunkat, és akkor nem tudom, hanem kezdeni akar velünk valamit, és fölkészített minket valamire, egy lépésre, és ha figyelünk rá, akkor ezen az úton tovább fog vinni minket. Úgyhogy én ezzel szeretném akkor zárni, hogy a testvéreknek a szívére helyezni, hogy Isten igéje legyen a legfőbb tekintély, és ha ő szól, akkor merjünk elengedni bármilyen kapaszkodót, okoskodást, nem tudom én mit, akkor tegyük azt, amit ő mond, mert ő jobban tudja. Tehát mi biztos, hogyha magunk logikája szerint elemezzük, akkor nem léptünk volna bele. Nem léptek volna bele Misi bácsiék se ebbe a sok mindenbe, ha okoskodtak volna, de ha Isten mutatta, léptek, és áldás volt rajta, és nekünk igazából ennyi a feladatunk.
Köszönöm.
Köszönjük szépen a testvéreknek a türelmét, bocsánat, hogy túléptük az időt. Egy gondolat még, ami kimaradt az én beszámolomból, de a testvérek itt említették, hogy hát hogy úgy is volt ez meghirdetve, hogy akkor a Philadelphia gyülekezetből cigány testvérek is majd bizonyságot tesznek, és most nincs itt cigány testvér, hogy mi a helyzet. És hát többen említették a testvérek, hogy most ez a helyzet, hogy sokan elindultak a hitben, és aztán visszaléptek. Van munka, akkor nincs szükség az Úrra, vagy beleestek valami bűnbe, elakadtak, sok összetevője van, és a mi részünkről is ezt meg kell vizsgálni. Még ennek nem, ezt nem tudtuk mi sem teljesen átgondolni, meg megfogalmazni, hogy akkor most mi a helyzet, hogy mire nyit az Úr. Végezzük a szolgálatot, ott vannak az Isten tiszteletek, ott van a gyerekház, hittanórán találkozunk velük, gyerekhét, akkor ott vannak a gyerekek is. De az Isten tiszteleti életben van ez a mélypont, és ez nem most ebben az egy-két évben, hanem ez akár már 6-7 éve is elkezdődött ez a dolog, ami hullámzó, és most ott van előttünk, hogy kitartóak vagyunk ebben. Imádkozunk továbbra is, és erre szeretném kérni a testvéreket egy szó mint száz, hogy imádkozzanak. Akkor igen, csak nem akarunk ráfogni a Covidra mindent, de az is igaz, tehát az se segített, de előtte is már sajnos. Úgyhogy ott vannak valahol ezek a testvérek, itt-ott-amott szétszórodva, meg akár bűnbe, akár megsértődöttségükbe, vagy a megelégedettségükbe. Hát keressük az utat, a nyitott kapukat.
Csak
is.
Egy mondat, igen. Hogy azt meg, mint öreg veterán mondom, hogy azt én így látom, így tapasztalom, ahol ébredés van, az mindenképpen az Isten munkája. Tehát kiárad a lélek, és élet támad, ha akarjuk, ha nem, igen. Ha szolgálunk, ha nem. Tehát ez egy arra való tapasztalat is, hogy nem mi csináljuk az ébredést, nem igen. Tudunk csinálni. Igen. Tenni kell, hűségesnek kell lenni, és a szél elkapja a vitorlát.
Igen. Ja, szóval ez egy ilyen küzdelmes dolog, az ember úgy fáj, hogy mert ugye láttam azt is, amikor indult, pont akkor 6 évesen itt voltam, és akkor ott együtt voltunk a testvérekkel. Aztán utána sok éven keresztül nem láttam, és utána, amikor visszajöttem, akkor már látszott, hogy hát ez nem ugyanaz a helyzet, mint ami volt. Imádkozunk is, és keresjük az
utat. Volt még egy ének.
Volt egy ének, igen, akkor azt azzal lezárjuk.